Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
2017. július 5-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, a szokásos kérdés, milyenkor a tennivaló?
Hát... elég sok tennivaló van. Talán megemlítenék néhány dolgot, amivel az elmúlt két hétben a legtöbbször találkoztam. Az egyik ilyen a paradicsomon és a paprikán előforduló csúcsi rothadás. Ugye ez úgy jelenik meg, hogy ahogy sokszor még be se érik a paradicsom, már zöldön és a paprika is még kisfiatal formában, a csúcsi része mindenféle gombafolt nélkül olyan barnásan beszárad. Valószínű, hogy nagyon sok rádióhallgatónak ismerős ez a jelenség. Ez a paradicsom és a paprika kálcium hiányára vezethető vissza. Mitől lehet kálcium hiányos a paradicsom és a paprika? Amikor a hajtások nagyon erős növekedési fázisban vannak, akkor nagyon sok kálcium kell nekik. Emiatt a termésbe nem jut elég, és akkor az előbb elmondott nagyon jellegzetes tüneteket produkálja. Úgy tudjuk ezt orvosolni, hogy ha megjelenik, akkor egy kálcium nitrátos, vagy valamilyen kálciumot tartalmazó műtrágya, mesterséges trágyával pótoljuk. De arra is kell odafigyelni, hogy a szállítás, a kálcium szállítása az kiegyenlített legyen a növényben, vagy megfelelő legyen. Tehát tudjon sokat párologtatni a növény, ezáltal ugye sok kálciumot tudjon felvenni. Hogyha nincs elég nedvesség a gyökerek körül, akkor nem tud, tehát nincs elég vízmozgás a növényben, nem tud annyi kálciumot felvenni. Ha nagyon sok víz van a gyökereknél, akkor fulladozik a gyökér, akkor azért nem tud olyan sokat felvenni. Hogyha meglátjuk a kálcium hiányt, hirtelen oda nagyon sok mindent teszünk, akkor a magas sótartalom miatt nem tudja felvenni. Tehát az öntözésnél szerintem mérsékletességre kell odafigyelni. Tehát ugye többféleképpen lehet öntözni ezeket a zöldségnövényeket, főleg a kiskertben. Van, aki minden este egy kicsit meglocsolja. Ennek az a hátránya, hogy akkor minden este, vagy minden második este egy kicsit meg kell locsolni, mert a növény ahhoz szokott hozzá, hogy mindig ott van a felvehető víz, és nem eresztette mélyekre a gyökereit. Itt akkor tényleg a kálcium nitrátnak egy 2%-os oldatával, maximum 2%-os oldatával lehet a kálciumot pótolni. Súlyosabb esetben, hogy főleg, hogyha ha nagyon gyorsan közbe akarunk lépni, akkor kálciumtartalmú levéltrágyával is lehet permetezni, de ez mindig csak kiegészítő megoldás, az alap az, amit gyökéren keresztül felszív a növény. Visszatérve az öntözésre, hogyha a zöldségünket nem szoktattuk meg arra, hogy minden nap egy kicsit beöntözünk, hanem nagyobb adagokban, mondjuk 4 naponta vagy hetente öntözzük meg, akkor olyan szempontból az jó, hogyha néhányszor kimarad, akkor a növény nem síli meg, mert a gyökérzete mélyebben lehajolt, erőteljesebb, és akkor amikor a nagyobb öntözési adag van, akkor kell a kálciumos tápoldatot hozzáadni. Nyilvánvalóan, hogy az lenne az ideális, hogyha lenne nekünk egy talajmintánk, és tudnánk a tápelemeket a talajban. Még előforduló probléma ezzel kapcsolatosan, hogy a káliumot, ezt szokták ajánlani, hogy amikor a gyümölcs, vagy hát a zöldség növeli a gyümölcsét, paradicsomot, a paprikát, akkor általában kálium túlsúlyos tápoldat szükséges. Most a kálium és a kálcium antagonisták, tehát egymást akadályozzák. Ha növekedési fázisban, ugye nem csak a termés növekedik, hanem a hajtások is növekednek. Sok kálium van, a kevés kálciumot, vagy amit fel tud venni a növény, a hajtások azok felhasználják, és akkor gyakorlatilag relatív kálcium hiány léphet fel, tehát oda kell figyelni a kálium és a kálcium arányra ilyen esetekben. Nagyon sokszor előfordul ez a tünet.
Mérnök úr, sokan arra esküsznek, hogy a paradicsomot és a paprikát hetente egyszer, maximum kétszer öntözik, de akkor bőven. Ez jó taktika?
Szerintem jó. Szerintem jó taktika pontosan amiatt, hogy így a gyökér, gyakorlatilag most ezzel a szóval élve, kicsit megszemélyesítve, nincs elkényeztetve, ugye mélyebbre hatol, keresi a vizet, ellenállóbb lesz ezáltal a növény, tehát ha minden nap öntözzük, végül is egy hidrokultúrát például, vagy egy tenyészedényes kultúra esetében, ahol hamar szárad, szinte lehetetlen ilyen nagy melegben, hogy ne öntözzük minden nap, ott kell is. De szabadföldön, ahol nálunk nem jellemzőek ezek a nagyon homokos talajok, hogy megöntözzük és a víz rögtön is szalad, inkább vályogos, agyagos a talajunk, szerintem jobb, hogyha ritkábban nagyobb mennyiséggel öntözzük.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Székely Udvarhelyi vagyok, Attila. Mérnök úrhoz lenne egy kérdésem. Van nekem mondani. A szőlővel kapcsolatosan. A szőlőknek, a lapinak az alján ilyen fehéres por jelent meg,
igen.
És a lapin úgy felül, tehát a lapinak a felső részén úgy kicsücsemlik, olyan hegycsúcsa lesz, és olyan rozsdás színe lesz a lapinak. És amikor megfordítom a lapit, olyan, mint olyan lisztes volna az, ami rajta van.
Szerintem két dolog is lehet, tehát az egyik, amikor a fonákán ilyen rozsda, barna színű olyan szövedék van, és a színe úgy kicsúcsosodik, tehát a színe fele domborodik, ez a szőlő nemezes gubacsatka, és hogyha a fonákán ilyen lisztszerű por jelenik meg, akkor az a peronospora. Mind a kettő ellen kell védekezni. A szőlőgubacsatka, hogyha nem olyan veszélyes a kártétel általában, akkor külön az ellen nem szoktunk védekezni, mert épp gazdaságilag olyan nagy kárt nem okoz. Viszont a peronospora attól függően, hogy milyen szőlőfajtáról van szó, ha mondjuk például egy direkt termő, tehát nem nemes szőlőfajta, akkor...
Direkt termő.
Igen, akkor részben ellenálló, tehát lehet, hogy nem lesz akkora gond, de én személyesen láttam olyan direkt termő szőlőket is, amit a peronospora teljesen tönkretett, tehát nem kielégítő az, hogyha csak azt mondjuk, hogy ellenálló. Az idei év ráadásul nagyon kedvez. Ugye hát itt most volt egy jó csapadékos időszak, most meleg hozzá, kicsi eső, meleg, magas pártartalom, tehát ez nagyon kedvez a peronoszporának.
Viszont én leszettem ezeket a lapikot az egészet.
Jó, maradt még akkor a növényen levél.
Persze, maradt.
Ja, szuper, ez amúgy is jó. Igen, ez amúgy is jó, mert ugye a szőlőnél a levelezés munkálat is van, egy zöld munka, amikor a fürtöket gyakorlatilag megszabadítjuk az őt eltakaró levelektől, hogy több napfény kapjanak, és jobban tudjanak beérni. Tehát ez annak is, igen, csak arra kell figyelni, hogy akkor a következőkben, ha megjelenik, akkor szóval nem is kell megvárni, hogy megjelenjen, általában megelőzően kell védekezni, de mivel ez direkt termő lehet, hogyha tényleg annyira ellenálló, hogy nem lesz gond.
És mivel tudok én védekezni, de szóval mi a vegyszer?
Tehát a szőlőnemezes gubacsatka ellen, mondom, szerintem nem kell védekezni, ha mindenféleképpen szeretne védekezni, akkor abamektin hatóanyagot, hexiti azox hatóanyaggal keverni, és ha a szőlőperonoszpóra ellen az ellen szinte kötelező, főleg nemes szőlőknél permetezni, akkor dimetomorf hatóanyag, metalaxil hatóanyagot, zoxamid hatóanyagot lehet használni.
Jó, nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. SMS-be kaptuk a következő kérdést, hogy a cseresznyefánkon nagyon kevés a levél és a termés, az utóbbi időben főleg nagyon kevés. Lehet-e ez ügyben valamit tenni?
Biztos, hogy lehet tenni, meg kéne, valahogy rá kéne jönni, hogy mitől kevés a levél a cseresznyefán, hogyha például a cseresznye is megy blumeriellás levélfoltossága súlyosan fertőzött ebben az esetben, akkor korai lombhullás lehet, ez az egyik, hogy levélhullásoka. Nagyon súlyos stigminás betegség esetén is lehet levélhullásoka. De lehet, hogy gyökérnél van valami probléma, tehát rá kellene jönni, hogy mi a levélhullásnak az oka, és akkor célzottan az a betegség vagy valamilyen körülmény ellen védekezni. Egy picit visszatérve a szőlőre, nemrég felhívott egy ismerősöm, hogy az édesapjának a szőlő ültet fényén ilyen fehér bevonat jelent meg a szőlőbogyon, mi lehet az? Hát ugye ez szinte egyből rájöttem telefonon keresztül is, hogy a peronoszpóra, de hát két héttel azelőtt kérdezte meg, hogy mivel kell védekezni, én pedig elmondtam. Kérdeztem, hogy le volt permetezve? Le volt. Hát mondom, akkor előfordul az, hogy a növényvédőszereknek nincs hatékonysága, de ez gyanús volt, hogy ilyen hamar megjelenik. Na akkor visszahívta édesapját, kis nyomozás, hogy kiderüljön, hogy a növényvédőszer üzletben egy A betűvel kezdődő készítmény nevet javasoltam, és az nem volt, adtak egy másik szintén gombaölőszert, ami A betűvel kezdődik, és azt mondták, hogy ez nagyjából ugyanolyan. Az egyiknek dimetomorfa hatóanyaga, amit javasoltam, amit pedig kapott, az propinem. Tényleg hatékony a peronoszpóra ellen, de kontakt, az eső lemossa, ugye új részekre nem kerül át. Tisztelt a kivételnek a növényvédőszer elárusítóknak, de szerintem elég nagy felelősség eladni ilyen növényvédőszereket, helytelen információkat, vagy ráadásul olyat, hogy nagyon szakmailag nem állja helyét, ne adjunk a laikus vevőknek, mert hogyha nem kezelni, és elviszi a peronoszpóra, akkor rá lehet fogni ugye az ő hanyagságára, vagy ő ezt így szerette volna. De hogyha ő minden jó indulattal megpróbálja, és egy ilyen szakmai helyről neki azt mondják, hogy jó, és ez közben helytelen információ, ez szerintem nagyon rosszul tud esni annak a gazdának, és ugye gyakorlatilag akkor ettől el is megy a kedve, hogy akkor meg se lehet védeni a szőlőt például. De azon egy többször előfordul, mondom, tisztelet a kivétel, jártam nagyon sok olyan növény patikában, ahol kellő szakmaisággal nagyon jó tanácsokat kaptam, de ugyanígy az ellenkezője is sokszor előfordul.
Tehát a megoldás az, hogy oda nem kell menni.
Hát nem tudom, akiknek esetleg segítségre van szükségük, ilyen helyeken dolgoznak. Ha megkeresik az egyetemet, valamilyen módon szerintem szakirodalommal, esetleg órák látogatásával a növényorvos mesterszakon, tehát mindenféle szempontból partnerek lennénk, mert az a közös érdek, hogy jól működjön ez a növényvédelem itt a környékünk.
Bye.
Kardos Éva énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. A zöldséges kertekben mikor támadnak a betegségek és a kártevők általában, hogyha rendezett, vagy ha elhanyagolt a kert?
Hát, ha rendezett a kert, nyilvánvalóan akkor szellősebb, jobban átjárja a szél. Ilyen szempontból a gombás, baktériumos betegségeknek kevésbé kedveznek, de ez inkább elsősorban attól függ, hogy milyen fajtákat, milyen zöldség, növényeket, milyen fajokat termesztünk. Van egy-egy olyan zöldség, aminek nincs sok kártevője, és akkor nyilvánvalóan ott kisebb lehet a kártétel.
Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Székelyudvarhelyről hívom. Van egy őszi hibrid káposztám, amely most kezd fejezni, és a levelek szára elkezd rothadni, ez több káposztán megfigyelhető, és a szárról átmegy a káposzta szárára is, és a kis fejképződmények is rothadni kezdenek. Ez vajon mitől van? Nem távol ettől van egy téli fajta is, azon nem vettem észre.
Na most azt szeretném kérdezni, hogy ez a rothadás, ez olyasmi, hogy olyan nedvesen szétrothad, és mondjuk tegyük fel, hogy ha az a kis fej megrothad, annyira szétesnek a szövetek, hogy akár úgy az ujjunkkal be tudunk nyúlni, úgy leveleken keresztül át tudunk nyúlni.
Pontosan ez a jelenség.
Jó, ez az Erwinia karotovóra, suspecies karotovóra, egy lágyrothadást okozó baktérium szabadföldön, hogyha ugye jelen van, fertőzött a terület, nagyon nehéz ellene megelőzően lehet védekezni, de mivel nincsenek baktériumölő készítmények a forgalomban, a rézkészítményeken kívül, a foszetil alumínium pedig csak almában engedélyezett, tehát rézkészítményekkel lehetne megelőzően védekezni, esetleg vetésforgót alkalmazni, nagyon nehéz ellene, mondom, védekezni, ha már megfertőződött, akkor kicsi a valószínűleg, és valószínűleg azért is fertőződik meg, mert ahogy ugye eső van, nedves a talaj, ezek ilyen nedves körülmények között jobban fertőznek, és akkor úgy indul el, tehát a terület, hogy fertőzésmentes legyen, rézhatóanyag megelőzésképpen, és esetleg, nem tudom, nemesítőknél utalnak-e arra, hogy Erwinia rezisztens vagy Erwinia toleráns fajtát választani.
Hát ezt nem tudom, hogy...
Esetleg mindenféle szempontból most, ha már tudja, hogy mi okozza, nyugodtan be lehet írni a keresőbe, internetes keresőbe ezt a szavat. Tehát Erwinia karotovóra, suspecies karotovóra baktériumot, és bővebben utána lehet nézni, de így nekiindulásból mondom, tehát hogy fertőzésmentes terület, megelőző védekezés, és esetleg olyan fajtát. Csak mondjak egy példát, én a doktori dolgozatomat káposztával kapcsolatosan írtam, és rengeteg káposztát hoztunk be a laboratóriumba. Volt olyan év, hogy 2 tonnát vizsgáltunk át, és előfordult, hogy nem volt hirtelen új zsák. És kifordítottuk a zsákot. Jó, de amikor megint előfordul, hogy nem, tehát még a közbeszerzés is, és már kint voltunk a terepen, nem tudtunk műanyag zsákot venni, akkor már egy olyan zsákba tettük a káposztát, amiben már azelőtt volt káposzta. Na most azáltal, hogy olyanba tettük, behoztuk a laboratóriumba, és fokozatosan dolgoztuk fel. Olyan szinten elindult ez a baktériumos fertőzés, hogy a felső 2-3 levelet sokszor nem is tudtuk értékelni. De ez addig nem fordult elő, amíg tiszta zsákokkal dolgoztunk. Tehát nagyon-nagyon nagy a virulencia ennek a kórokozónak, és hogyha jelen van, akkor borzasztóan gyorsan terjed és fertőz.
Tehát az idén ezen most már nagyjából nem lehet segíteni.
De amelyik megfertőződött, azon nem nagyon.
akkor a jövőben a palánta kiültetés után résztartalmú permetezőszerrel kellene akkor...
Igen, valahogy lehet, hogy a felületet is, tehát nem beöntözni, mert hát a réz az ugye egy nehézfényes mérgező, de úgy finoman esetleg ötletként akár ugye a területet, tehát úgy lepermetezni a fiatal káposztanövényeket, hogy a területre is egy pici permet szóródjon, mondom, de tehát rengeteg baktérium meg gomba van a környezetünkben. Valahogy az kellene, hogy olyan terület legyen, ahol ez a kórokozó nincsen felszaporodva. Tehát vetés forgót mindenféleképpen javaslok.
Ez a baktérium, ez rokon, vagy azon, nem hiszem, hogy azonos lenne, de rokon azzal, ami a tüzelhalást okozza?
Így van, tehát az Ervinia nemzetségbe tartoznak lágyrothadást okozó és lágyrothadást nem okozók. A Ervinia karotúvora az lágyrothadást okozó, általában zöldségféléken szokott, répaféléken leginkább károsítani, de a keresztes virágoknak káposzta féléket is károsítja. Az Ervinia amilovóra, ami a tüzelhalást okozza, az egy teljesen más kórokozó, tehát egy családban vannak, de nem egy a gazda növénykörük.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Halló.
Halló, igen, tisztelettel.
Ön van a vonalban. Üdvözöljük.
Meg szeretném kérdezni, hogy mérnök urat, hogy a megyfaj, milyen spanyol megyen jön a kárbe.
Igen.
Fiatal fa, megy egy szelet rajta, lát az idő, hideg véget, de mind szállnak rá a lávája, mi az oka vajon?
Ennek nagy valószínűsége a Monilinia laxa nevű betegség az oka, mikor virág volt a fán, ugye?
Kérem?
Virág volt a fán, virág.
Volt, rengeteg.
Na, amikor virágzás volt, valószínűleg, hogy az időjárás is kedvezett annak, virágon keresztül fertőz ez a kórokozó, de nem áll meg a virágban, hanem tovább megy a hajtásban egész visszafele, és akkor nagyon hasonlít akár a tüzelhalásra, amiről az imént beszéltünk, több levél így a hajtás tetejétől kezdődve visszamenően, attól függően, hogy meddig jut el a betegség, visszaszárad, és egész hajtás részek száradnak le. Azokat le kell vágni, következő évben pedig megelőzésképpen például miklobutanil hatóanyaggal permetezni, és hogyha ilyen ködös, csapadékos időjárás, megynél akár teljes virágzásban is kell védekezni. Ugye hát gombaölőszerre védekezünk, és oda kell figyelni, akár előfordulhat az is, hogy a gombaölőszer veszélyes a méhekre, tehát olyan növényvédőszert használni, amely a méheket teljesen békén hagyja.
De például van olyan másik fajta, amelyik nem az a nagy szemű, az mi semmi olyan nincs annak a megyfák, tessék el képzelni.
Így van, mert a megyfák között is nagyon nagy a különbség a fogékonyság tekintetében. Vagy például ugye a virágzási idő tekintetében. Tehát lehet, hogy az egyik akkor virágzott, amikor kedvezőek voltak a körülmények, a másik akkor, amikor nem. De önmagában, ha egyszerre is virágoztak volna, a fajták között nagyon sok különbség lehet.
Én azt szeretném megkérdezni a lát, hogy a diófát mikor kell nyelni, mindenki az öregek azért augusztusban kell, igaz-e az?
Hát a diófát ugye a mi környékünkön nagyon spontánul vannak ültetve, nem is szokták metszeni, de hogyha például egy fiatal diófát akarunk, és abban koronalkító meccést, akkor ugye elkezdjük először a koronalkító meccést, és nyugalmi állapotban szokták a diót metszeni.
De az milyen kór? Ősszel, tavasszal?
Tavasszal például, igen. Tehát rügyfakadás előtt.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mezősámson Dicitera zenekar muzsikált. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Teri kérdezi, hogy az almákat nyüvesedés ellen meg kell-e permetezni, és mivel?
Igen, főleg, hogyha fogékony a fajta. Az alma múj károsítja, így szakmailag nem nyű, hanem hernyó van benne, de hát ez is teljesen mindegy. Május végétől, május utolsó felétől indul az almamójnak a rajzása, ugye ekkor van a tömeges tojásrakás, és ekkor kell az első nemzedék ellen védekezni, hogy a lerakott tojásaiból kikelő lárvák ne tudjanak behatolni az almába, úgyhogy az almamójnál, aki most kezdi a védekezést, az már elkésett.
Félegy után 4 perccel hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel Sármási úr! Mérnök úr, egy kérdésem lenne. Elvadultak a megyfájm és a körtefájm. Olyan magosak, hát lehet, hogy már jó 60 évesek is. Én nem szeretném kivágni, de azt szeretném megkérdezni öntől, hogyha levágom, ugye egy 3-3,5 méter magasságra, meghagyom az alsó ágakot, és mit kell csináljak, hogy tényleg ne veszítsem el őket, mert sajnálom.
Mindenféleképpen dolgozzon fertőtlenített szerszámokkal.
Igen.
És a hagyott sebb felületeket pedig kenje le fasebb kezelővel.
Igen.
Jó.
És így meg tudom menteni?
Hát nem kell megmentse, mert élnek.
Hát él meg, de hogy nehogy kiszáradjon, ez volt a kérdés.
Igen, tehát fiatalítani kell, de hogyha úgy látja, hogy túl nagy lenne ez a fiatalítás, nem muszáj rögtön egy meccéssel megfiatalítani, lehet két rendben is, tehát egyik évben egyik részét, következő évben egy másik részét.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, viszont hallásra. Ernő kérdezi SMS-ben, hogy a szamócát melyik időszakban kell ültetni?
Hát a legmegfelelőbb időszak talán a nyár vége.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok.
Hallgatjuk a kérdését.
A málnát szeretném kérdezni, hogy most mindjárt leérik, és mit kell vele azután csinálni?
Folyton termő, vagy egyszer termő málna? Hát végig is, hogyha leérik, akkor egyszer termő málna, ugye?
Hát igen.
Azt kell, hogy a letermett veszőket eltávolítani, az azévi sarjakat szépen visszavágni, a támrendszerbe beigazítani, és folytatni a gomba és akár a málna veszőszúnyog elleni védekezéseket is, még akkor is, hogyha már a málna letermett, hogy a következő évben, ugye következő évre ne tudjanak felszaporodni ezek a betegségek.
Mennyire kell visszavágni, és milyen sűrűn kell hagyni?
Hát ez függ attól, hogy milyen terhelést szeretnének. Ezt ugye kellene látni a málnabokrot, nem tudom, támrendszerben termesztik, vagy csak külön úgy ott vannak.
Támrendszerben.
Hát ezt körülbelül olyan melmagasságra szokták visszametszeni körülbelül, és a terhelés azt négyzetméterre vagy folyóméterre kell kiszámolni, hogy egy folyóméteren körülbelül hány sar legyen.
De ami letermett, azt teljesen kivágni.
Azt az aljáról igen, levágni.
Igen. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. György vagyok, Csíkszentmihályból. Jó napot. A kérdésem az lenne, hogy a diófa csemetét mikor érdemesebb ültetni, ősszel vagy tavasszal? Mert hallottam ilyen véleményt is, meg olyant is. És erre volnék kíváncsi.
Igen, hát Csík környékén ugye nem a diófának az álmai hazája, ugye elég hideg az csíkiaknak.
A Vargyas völgyében van nekem egy tanyám, és oda szeretném ültetni.
Tehát én azt mondanám, hogy ősszel.
Ősszel, jó.
De. Mivel igen, ott annyira hideg van, és nem tudjuk, hogy a télnek hogy áll ellent, ezért lehet, hogy ha tavasszal. Tetszik érteni.
Nagyon
köszöntöm. Viszont hallásra. Egyik hallgatónk írja, hogy a globális felmelegedésnek köszönhetően elszökött az SMS, de Csíkban is beérnek a korai és igen igényes vagy kevésbé igényes szőlőfajták. A kérdése az lenne, hogy a szőlőbetegségei megjelenhetnek-e akkor, amikor nem beszélhetünk kiterjedt kultúráról, és a növény is új keletű?
Természetesen megjelenhetnek. Egy, hogy a szaporítóanyag, amit hozunk magunkkal, azon már rengeteg spóra, fertőzési forrás lehet, tehát azt már rögtön oda vihetjük, hogyha nem teljesen tiszta a szaporítóanyag. A másik pedig, hogy ezek a gomba képletek, ezek kontinenseket tudnak adott esetben átrepülni a szél segítségével, úgyhogy megjelenhet. Nyilvánvalóan, hogyha egy teljesen új területre egy fertőzésmentes állományt telepítünk, ott egy jól tervezett megelőző védekezéssel jóval kevesebbszer kell védekezni, és kisebb a nyomás. Viszont, hogyha nem figyelünk oda, azon a kis területen is borzasztóan fel tud szaporodni úgy a kártevő, mint a kórokozó, mondjuk szőlő esetében inkább itt a kórokozókról van szó, úgyhogy a válasz igen, tehát megjelenhet.
Ha a cseresznyét vagy a megyet leszedtük, utána kell-e védekezni valami ellen?
Igen, például az előbb említettük a cseresznye és megy blumeriellás levélfoltosságát, a stigminás levélfoltosságát. Ezek ellen szerintem kell védekezni, egy, hogy a következő évre ugye kevesebb fertőzési forrás biztosítunk, hogy ugye nem fognak lehullni a levelek és tehát a fertőzött levelek. Másrészről pedig, ha abban aktuális évben nagyon megfertőződnek a levelek, akkor nem tud annyira felkészülni a térre, nem lesz olyan jó télálló a fa, és akkor ezáltal nagyobb fagyveszteségek, vagy akár jövőben kevesebb termés lehet. Ugye hát a virágrügyek azok most differenciálódnak.
Mikor ajánlott rózsát telepíteni?
Hogyha a tenyész edényes a rózsa, akkor gyakorlatilag bármikor, hogyha pedig szabad gyökerű, akkor a legmegfelelőbb időszak erre az ősz.
A rózsa betegségei ellen hogyan lehet megelőző védekezést alkalmazni?
Hát a rózsának a lisztharmat, peronospora és a diplokarpons betegség a legfontosabb. Lehetőleg olyan permet keveréket kell használni, amíg minden ellen védekezünk, és megelőzően a triazol hatóanyagok azok jók a lisztharmat és a diplokarpon ellen, és az ósporás gombák ellen, már mind a peronospora ellen, például a dimetomorf metalaxil hatóanyag használható.
Gergely Éva énekelt, 3:45, 3 perccel a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Bálmozgál Falvárról beszélek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a káposzta lepke ellen, amikor kiültetjük a palántot,
igen.
A Novadim Progress jó erre?
Igen. Azt kell tudni a dimetoát hatóanyagról, hogy bejut a növénybe, lassan-lassan translokálódik. Ugye a fiatal palánt még nem tartalmaz annyi viaszréteget, valamennyi bejuthat ezáltal. Mindenféleképpen használjanak nedvesítőszert. Tehát kereskedelmi neveket itt nem mondhatunk, de hogyha elmegy egy növényvédőszer patikába, akkor tapadásfokozó nedvesítőszert lehet, több ilyen van. Ugye, hogyha ezt nem használjuk, akkor ahogy kipermetezzük a káposztára, pici apró cseppek lesznek, és gurulnak is le róla. Rengeteget permeteztem káposztát.
Tehát a nedvesítőszer kell ehhez a szerhez.
Nem csak ehhez, mindenhez, amit a káposztára fújják. Na most, a palántot a káposztalepke ellen megelőzően védekezni nem szükség. Ugye a keresztes virágok földi bólhály ellen védekezünk, de a keresztes virágok földi bólhály ellen is jó az említett hatóanyag. A káposzta lepke ellen egy picivel később kell védekezni.
Igen, hát mikor már a fejét bontja, akkor vagy mikor?
Hát amikor igen, a fejképződés kezdettekor már lehetne, de nagyon könnyen észrevehetők ezek a fehér lepkék, ezek valamilyen szinten ilyen félvándorok, úgyhogy nem is tudunk teljes mértékben ugye mondjuk úgy megelőzően védekezni, hogy a tehát a meglévő rovarállományt csökkentsük, mert ezek délről szépen vonulnak és jönnek fel. Ahogy még milyen, hát ahogy az első ilyen fehér lepkét meglátjuk, fehér pillangószerű ilyen lepkét, akkor védekezzünk.
Jó.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. A fiatal körtefák levelei enyhén összezsugorodtak, és a szélén barna száradási jele van, kérdezi egyik hallgatónk, hogy mi lehet ez.
Nagyon sokféle oka lehet, kellene lássuk a körtelevelet, lehet, hogy körtegubacsatka, lehet, hogy egy körte mikoszferellás betegség, lehet, hogy egy kicsi káliumhiány is van, hogy a széllétől kezdve sárgul be, nem lehet meghatározni.
Így van, egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy a saláta alatt aranyszínű szemcsés réteg van 1 mm vastagságban, vajon mi lehet ez? És kell-e védekezni?
Ez egy talajlakó gomba, általában ott jelenik meg, ahol nagyon magas a szerves anyagtartalom, tehát például ilyen tiszta tőzegekben, tenyészedényekben, kertészetekben, és ahol ráadásul jó a tápanyag utánpótlás is, akkor ott, hogyha túl nedvesen tartjuk azt a termesztőközeget, akkor a felületén vagy ilyen fehéres, vagy tényleg ilyen aranysárga színű, kicsi apró ilyen gömbszerű exogén sztrómák jelennek meg, egy talajlakó gomba.
És ez károsítja a haszonnövényt, vagy
ez a kimondottan a növényt nem károsítja.
Tehát legfeljebb esztétikailag igen, nem néz jól ki,
igen,
de
igen,
nem
meghasználja a talajnak az erőforrásait.
Mérnök úr, beszéltünk itt már a zöldségekről, a gyomnövények, például, hogyha egy kezeletlen területen van a zöldség, a gyomnövény alkalomattán védi-e a termesztett növényt, vagy inkább elszívja a tápanyagot és a vizet?
Hát ugye az elsődleges az, hogy elszívja a tápanyagot, vizet, másodlagosan például a Kárpátokon túl például előszeretettel hagyják meg a paprikában a gyomnövényeket, mert nagyon sok paprika fajta napégést következtében már nem lehet piacos. És akkor ez a nagy gyomnövény gyakorlatilag megvédi a napégéstől, és hogyha pont szerencséje volt, de általában ugye ott melegebb, naposabb az időjárás, tehát adott esetben ugye kevésbé lépnek fel baktériumos és gombás betegségek. Azt látjuk, hogy egy paprika ültetvény tiszta gyom, és akkor a gyomból elég szép árut tudnak szedni, úgyhogy ilyen esetben a gyomnak védő hatása is lehet. Igen.
Mert volt, aki azt mondta, hogy a hagymáját véletlenül benne felejtette, és szebb lett az a hagyma, ami a gyomnövény között volt.
Így van. Ez előfordulhat, de ez a fordítottja is igaz lehet. Tehát.
Például, hogyha egy gyomnövényes területen van a hagyma, akkor a hagymaléj jobban támad? Vagy éppen nem támad? Vagy a kettőnek nincs köze egymáshoz? Hogy mikor
hát
támad a hagymalé?
Így egyértelműen kijelenteni. lehet, hogyha gyomok között van, akkor nehezebben találja meg.
A hamuféreg az idén mennyire támadja például a sárgarépát?
Hát a hamuféreg azt kiskülő mentén a levéltetvekre mondják. Sárgarépának kimondottan levéltetű kártétele
nincsen.
Kevésbé szokott lenni, igen.
Uh-huh. A murkot, hát mi muroknak nevezzük a sárgarépát, egyre többet ültetik a hagyma ágyás mellé. Mennyire védik egymást?
Hát
vagy ez is
a hagyma adott esetben ugye riaszthat, főleg a fokhagyma néhány rovart, itt inkább a fokhagymának vannak ilyen riasztó hatásai.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Rozália azt kérdezi, hogy a káposzta szára a föld felszínénél kukacos lesz és elszárad. Hogyan lehet védekezni ellene?
Ez a káposztalégy. Megelőzően kell védekezni. Kontakt rovarölőszerrel, piretroidokkal, például deltametrin, cipermetrin, nedvesítőszert alkalmazva kell lepermetezni a káposztát. Itt is fehér tálcsapdákkal előre lehet jelezni a káposztalégynek a rajzását.
Ha cserében nevelünk fűszernövényt az ablakban, időnként át kell ültetni?
Hát mindenféleképpen, hogyha a kicsit fiatalítani akarjuk, meg adott esetben már kinőtte azt a cserepet, akkor jól lehet, ugye a friss zsenge fűszernövénynek is jobban örvendünk, mint egy ilyen idült, idősebb leveleknek.
Általában, aki cserébe neveli a fűszernövényt, gondolom a tömbház ablakában, az gondolom, hogy folyamatosan metzi, vagyis szedi a zöld hajtásokat. Meddig bírja, hány évig bírja egy ilyen növény?
Hát ez nagyon függ attól, hogy melyik növény, melyik faj, milyen fajta és milyen termesztési körülmények között volt termesztve. Tehát, hogyha előfordul az, hogyha multikból vásárolunk ilyen gyógynövény, fűszernövényeket, akkor nagyon intenzív körülmények között, nagyon profi módon az igényeit 100%-ba kielégítve voltak termesztve, és akkor, ha egy picit is más körülmények közé kerülnek, akkor elszáradhatnak, kipusztulhatnak. Én ilyen szempontból javaslom, hogy olyan helyről szerezzük be ezeket a növényeket, hogy helyi termesztők termesztették, és akkor azok már hozzá vannak szokva a mi körülményeinkhez.
Az elmúlt adásainkban sokat beszéltünk a selyemfényű puszpángmolyról, meg a nyugati dióburok furó légyről is. Ezek most ebben az időszakban még károsíthatnak-e? Vagy hogyha védekeztünk, akkor most már leállt a kártételük.
Tehát a selyemfényű puszpáng mólynak három nemzedéke van, akár melegebb helyeken négy is lehet. Jelen lehet. Én egy puszpángon nyár elején végeztem egy kezelést, és azóta, tehát akkor rengeteg volt, és azóta még újak, tehát nem jelent meg. Igaz, hogy a környéken ott nincs is nagyon, ahonnan átjöjjön, tehát, hogy ahonnan felülfertőződjön, úgyhogy egyre úgy néz ki, hogy ott azon a helyen egy kezelés az elég volt. A dió burok furólégy ellen pedig hát szintén megelőzően kell védekezni. Ezzel kapcsolatosan most egy növényorvos mester is hallgatónak lesz a disszertációjának a témája, és megpróbáljuk itt Erdélyben, Parciumban és a Bánáti térségben csapdákkal, kihelyezett csapdákkal felmérni, hogy meddig is jutott el, és hol van ez a kártevő, és akkor annak alapján ugye jövendőre nézve esetleg megelőző védekezéseket kell ezzel ellen beiktatni.
Veronika írja nekünk, hogy megpermeteztük az uborkát rovarölő és ragya elleni szerrel, mind kiszáradtak, vajon miért?
Hát vajon milyen növényvédőszerrel permetezték meg? Tehát nagyon ritka az, amikor kereskedelmi fórumban kapható növényvédőszert előírt koncentrációban kipermeteznek, és elpusztul a növény. Tehát most kedves hallgatók elgondolják, hogy akkor, ha egyszer is ilyen megtörténne amiatt, hát az teljesen elképzelhetetlen. Nem lehetséges, például az szokott előfordulni, hogy a permetezőgéppel azelőtt gyomirtót használtak, és nem mosták ki például, vagy véletlenül bekerült egy kis gyomirtószer is. Ez csak feltételezés, tehát általában, mikor ilyen probléma esik nagyobb kertészetekben is, mindig rájövünk az okára. Valahol egy pici emberi hiba, vagy hát legtöbbször ugye emberi hiba szokott lenni, és akkor, vagy valamilyen tényleg olyan körülmény, ami 2-3-4-5 körülménynek az összesített eredménye az, hogy ilyen súlyosak a következmények.
Az például előfordulhat, hogyha az előírt adagnál többet használunk, és ez okozhat ilyen problémát?
Hát szerintem, hogy így 2-3-szor többet használunk, vannak olyan növényvédőszerek, amelyek égethetnek. De hogy attól teljesen elpusztuljon a növény, akkor szerintem nagyon nagy koncentrációt kell használnunk.
13 óra lesz 6 perc múlva, most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy a parlagi macskatalp, a májvirág és a szagos műge évelő növények közül melyiket ajánlott napfényes területre ültetni. A helyes válasz parlagi macskatalp. 12 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. 1-től 12-ig tessék mondani egy számot, mérnök úr.
7-es.
A 7-es Gábor Margit Fenyédről. Egy hallgató a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot kérek szépen.
8-as.
A 8-as Balázsi Csaba, Homorod-Szentmártoni hallgatónk. Nyerteseinket a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk július 15-éig, aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. A következő hatóanyagok közül melyik szisztemikus növényvédőszer hatóanyaga? A dinokap, B. dimetoát, C. lufenuron. Tehát a felsorolt hatóanyagok közül melyik szisztemikus növényvédőszer hatóanyaga? A dinokap, a dimetoát vagy a lufenuron? Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János székelyudvarai kertészmérnöknek, növényorvosnak, megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is a meghívást és a figyelmet.
Műsorunkkal legközelebb július 19-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1 sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Magyar Zsákodról jelentkezünk. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Johann Tatár volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.